Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Ez itt a Politika Történeti Intézet podcastja. Az állami intézményrendszeren kívül működő, non-profit és közhasznú kutatóhelyként és szellemi műhelyként célunk a történeti kutatás és a széles értelemben vett társadalomkritikai gondolkodás népszerűsítése. Podcast sorozatunk helyett ad a múltunk történeti folyóirat, a társadalomelméleti műhely és a napvilág kiadó témáinak, valamint történeti emlékezettel foglalkozó beszélgetéseknek is. A most következő adásban, amely eredetileg a Klubrádió Szabad a pálya című műsorában hangzott el, emlékezeti kérdésekről lesz szó.
Csundellik Péter vagyok, itt ülök Tóth Csaba politológussal.
Jó napot kívánok!
Valamint Lakner Zoltán politológussal.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Tóth Csaba a 2021 végén megjelent a Tökéletes kampány című műnek a szerzője, amelyben foglalkozik a 2002-es baloldali választási győzelemmel. Ez a 2002-es győzelem, ez a baloldali liberális győzelem, és az egész kampány minden számos toposz kapcsolódik az elmúlt két évtizedben. Sokan gondolnak rá úgy, mint ami valódi útelágazáshoz vezetett a harmadik magyar köztársaság történetében. Egyfelől sokan vádolják az akkor győztes ellenzéki pártokat, hogy túlígérték magukat a kampányban, és aztán a szoros győzelem miatt legitimáció hiányt érezve hozzá is kezdtek az osztogatáshoz, aminek a következménye viszont az államháztartási hiány lett, a trükkök százai, összödi beszéd, és aztán a 2010-es összeomlás. A másik ősbűn toposz, amely a 2002-es választáshoz kapcsolódik, hogy a váratlan vereség következményeként Orbán Viktor ekkor indult el jobbra, kezdett el masszívan politizálni, belátva azt, hogy nem tudja polgárosítani, úgymond a paneleknek a népét, és hát ugye a Fideszt ekkor formálta végleg saját hasonlatosságára, és lett, majd később leváltotta a pártelnök, ugye nem sokkal később a pártból ekkor lett szövetség. És hát a harmadik jellemző toposz az, hogy ebben az időben szakadt véglegesen ketté az ország a nagyon indulatos kampány során. Ennek a három toposznak az előtörténetét fogjuk megvizsgálni, úgyhogy végigvesszük ezt a úgymond tökéletes kampányt, de mielőtt erre rákezdenénk, érdemes azzal foglalkozni, hogy mi vezetett a 2002-es választáshoz, a felek hogyan álltak föl. Beszéljünk kicsit a polgári kormány toposzáról és az első Orbán kormányról, mert ma már ez egy ilyen aranykorként él a választók, vagy legalábbis az értelmiség emlékezetében, amikor a Fidesz még polgári politikát akart egyébként folytatni, amikor határozottan atlantista elkötelezettségű volt Orbán Viktor, és amikor nem Kerény Imre, hanem mondjuk Gyurgyák János volt egyébként a Nemzet könyvkiadója, minőségi kiadványok jelentettek meg, és egyébként egy valóban egy polgári kultúrát akart egyébként közvetíteni a kormány. De ha arra gondolunk, akkor azért szerintem azóta se volt Orbán Viktornak olyan durva személyi húzása, mint Simics Kalajos kinevezés apaki elnökké, tehát mindenképpen árnyalni kéne ezt az aranykort.
Így van, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én a 2002-es kampánnyal való foglalkozáshoz ugye úgy jutottam, hogy írtam egy könyvet általában is a kampányokról, a Tökéletes kampány címe, ami megpróbál viszonylag sok egyébként magyar és nemzetközi kampányt végignézni, és ezekből valamilyen tanulságot levonni. És az első ilyen tanulság, amit idehoznék, az rögtön nagyon triviális is lesz, hogy hát persze minden kampányban az ember azt érzi, hogy ez a világ legfontosabb kampánya. Itt változik meg most minden. Nem történik olyan választás, ahol a felek ezt meg nem ígérik. Ugye utólag a 2002-re talán úgy tekinthetünk, mint egy ilyen, hát az elmúlt 20 évnek, vagy a rendszerváltást követő 20 évnek az egyik állomására. Másik megközelítésben azonban ez ekkor volt először az, hogy mondjuk az MSZP-SZDSZ hatalomra jutott, és aztán ezt a hatalmat egyébként 8 évig meg is tudta őrizni. Tehát rögtön válaszolnék is a kiinduló állításaidra, hogy hogy érdemes ezt vizsgálni. Hát úgy érdemes vizsgálni, hogy az akkori koalíció 8 évig hatalomban volt. Ez persze tekinthetjük soknak meg kevésnek, akkor nagyon soknak tűnt, ma talán az Orbán kormány fényében kicsit kevésnek, és hát a politikát lehet szerintem úgy is nézni, hogy mindig minden ismétlődik, meg úgy is, hogy minden mindig megváltozik. Az én kedvenc történetem ebből az időszakból az ugye talán a hallgatók egy része emlékszik a 3 hetes ülésezés történetem, amely tipikusan azt a narratívát mutatta be, amelyhez nagyon hozzászokhattunk az elmúlt időszakhoz. De mi történik? Hát a parlament eddig ugye minden héten ülésezett 2 napot, vagy 1,5 napot, hát mi lenne, ha 3 hetente ülésezne 1 hetet? Hát ugyanannyi nap van. Hangzik a Fidesz természetesen nagyon cinikus érvrendszere, hiszen ugye tudjuk, hogy például az azonnali kérdések műfaj, ami az egyik legfontosabb műfaj, itt lehet a miniszterelnököt közvetlenül kérdezni, és ha ők 3-szor nem válaszol, akkor 4-szer muszáj neki személyesen. Tehát ha 3-szor azt mondja, ismerjük ezt a mondást, hogy halaszhatatlan közfeladat ellátása okán máshol van, akkor 4-szerre kell válaszolni. Most azért az nagyon más, hogy ez 4 hetente van a heti ülésezésben, vagy 12-16 hetente. Ugye, de a Fidesz érvrendszer, ezt a fajta cinikus érvet szerintem nagyon sokszor láttuk az elmúlt időszakban, és ez 98 és 2002 között született, sok egyéb ilyen is volt, de akkor születtek ezek a fajta érvrendszerek, és akkor tanulta meg a Fidesz, hogy hát ezek az érvek működnek. Tehát én amellett érvelnék, hogy polgári kormány ide-oda, az a fajta hatalom, gyakorlási módszer, amit egyébként mostanában is látunk a Fidesztől, az voltaképpen ekkor már megszületett.
Akkor én itt folytatnám, mert hogyha valaki fölüti az akkori sajtót, akkor egyébként azt fogja találni benne, hogy soha még ilyen kiélezett politikai verseny nem volt, egész pályás letámadás, ahogy mondta Simicska Lajos, Happy End és Ezüsthajó Kft.-be kiszervezett kormányzati propaganda, a különböző, akkor még nem is használták talán az oligarha kifejezést, de mondjuk az Orbán család üzleti ügyeiről, és mondjuk Simicska Lajos üzleti ügyeiről azért lehetett akkoriban is olvasni, kajatott ügy, és szóval, hogy ilyen jelképesen nagy korrupciós ügyek akkor is, nem Josip Tot és Kaja Ibrahim, összemondtam a két nevet, szóval Josip Tot és Kaja Ibrahim ügyek, hogy hogyan írták lényegében ugye hát beazonosíthatatlan hajléktalanokra, menekültekre a cégeiket, fideszes vállalkozók, szóval, hogy ezek akkor is jelen voltak, és ez a fajta valóban ez az apokaliptikus jellege a magyar politikai élet küzdelmeinek, ez jelen volt. Egyébként jelen volt abban is például, hogy amikor Orbán Viktor azt mondta az európai csatlakozási folyamat egyik tárgyalási köre után, hogy van élet az Európai Unión kívül is, ugye ez egy állandóan ellene fölhasznált oposz volt, holott ő egyáltalán nem azt mondta ebben a megszólalásában, hogy nem fogunk csatlakozni, hanem ő egy nemzeti álláspontot igyekezett érvényesíteni, és ez persze egy megvitatható, és egyik vagy másik oldalról érvelhető kérdés, hogy pont abban az ügyben pont így kellett volna megszólalni, de az, hogy egy tárgyalási folyamatban egy országnak vannak sajátos érdekei, amelyeket használ, vagy megjelenít, ezzel nem, önmagában nem lett volna probléma, miközben persze azt sem lehet eltagadni, hogy mondjuk a Fidesz végül is az egész 4 év során igyekezett a miépes szavazótábort is maga alá rántani, ahogyan korábban fölfalta. Pontosabban ebben a kormányzati ciklusban történik meg, hogy fölfalja a kisgazda párt szavazótáborát, ahogyan korábban az MDF-fel is ezt megtette a Fidesz. Jelzem, erre azt hiszem, hogy minden párt törekszik, szóval, hogy meg tudta ezt tenni. Ugye a Csurka ügy az egy másik kérdés volt, meg ott valóban egy konszenzuálisan szélsőjobboldalinak tartott párt szavazótáborával történt meg ugyanez. Szóval magyarul, hogyha valaki ránéz erre a szituációra, akkor azért ezt a polgári aranykort, ezt akkoriban olyan, tehát nem lehet azt mondani, hogy az egész ország érzékelte volna, és nyilván a Fidesznek is megvoltak a maga érvei a megalvadt struktúrákkal kapcsolatosan, ez azt hiszem Tellér Gyulának a kifejezése egyébként, a megalvadt kádári struktúra és a régi telefonkönyvek eldobása, hogy azt a régi, az állampártból az új rendszerbe átjött gazdasági elitté, részben gazdasági elitté formálódó politikai elitet hogyan kell kiakolbólítani a hatalomból egy kormányváltásnál többel, de rendszerváltással kevesebbel. Szóval nem volt az olyan békés és nyugalmas időszak, és az azt hiszem abban is kifejeződött, hogy ez a mai napig ez a legmagasabb részvétellel megtartott választás, tehát nagyon is megszólítva érezték magukat a választók, és valójában az a paradoxon a magyar politikai életnek szerintem már akkor is fölmerült, ami szerintem hát erről a Csaba többet tud, mint én, lényegében minden ország választásán fölmerül, hogy persze nagyon utáljuk ezt a megosztottságot, na de valójában e megosztottság kiélezése teszi lehetővé azt, hogy a lehető legtöbb állampolgár azonosuljon valamilyen állásponttal, és mondom, arra nem volt példa még, hogy 73%-os részvétel legyen választáson, se előtte, se utána.
Én a polgári aranyportvallóknak én ajánlom Gerő Andrásnak az egy Polgár naplója című kötetét, 98 és 2002 között olvasta.
Például az ő életútja is egy érdekes színfoly.
Magyar Hírlapban két hetente írt publicisztikákat, amelyben a dualizmus korának kutatójaként szembesítette a polgári ideálokkal és az a vallott polgári etosszal a kormányzatnak, a polgári kormánynak a különböző intézkedését és tevékenységét. Nézzük meg az ellenzéket, hogy az ellenzék miként indult. Ugye ott is történt a nagy váltás. 1998-ban Horn Gyula megbukott, és hát Kovács László lett a pártelnök, aki ebben az időben kezdte, ugye tulajdonképpen vezényelte le azt a folyamatot, amelynek eredményeképpen, legalábbis imázsában, az egykori állampárti, államszocialista utódpártból egy modern, szociáldemokrata párt lett, amit ugye az SPD-hez akartak egyébként közelíteni, és úgy tűnt, hogy az MSZP-ből ekkoriban lett imázsa szerint, hogy egy ilyen modernizátor párt. Mi volt Kovács Lászlónak ez a tevékenysége, vagy utólag miként lehet megítélni ezt? Ez egy valóban, ez egy helyes, ez a érzet?
Szerintem részben helyes, bár itt meg az Oli fog erről többet tudni, mert nagyon sokat írt is, meg kutatta is ezt a korszakot. Én szerintem itt azért egyrészt ne felejtsük el, hogy ugye az 1998-as választáson az MSZP még jobban is szerepelt, mint a Fidesz. Tehát az MSZP-nek egyáltalán nem volt egy vesztes imidzse ebben az időszakban. Inkább volt egy olyan imidzse, hogy valamit elrontottak, valami kis hiba történt. Mai fejjel ezt nehéz megértenünk, mert hát ugye egy nagyon más politikai helyzetben vagyunk, de akkor az MSZP, és ebben valószínűleg az állampárti reflexeknek is volt szerepe, egy nagy erős párt volt. Nem nagyon gondolkodott azon, hogy ő eltűnhet, nem nagyon foglalkozott azzal, hogy van neki történelmi küldetése, és tulajdonképpen, amit Kovács László tett, az nem volt más, mint igazítani ezt a pártot a mondjuk ugye a modern időszakhoz. De hát ezt ez a párt, meg az előtt pártja azért nagyon sokszor átélte. Tehát azt voltak éppen Hordyula is valami ilyesmit csinált. Ugye ő kivitte a karanténból, és emlékeztette a választókat arra, hogy azért ez nem csak egy kommunista párt, hanem volt neki tényleges társadalmi, vagy ha úgy tetszik, népi támogatottsága. Kovács László is valami ilyesmit csinált, megpróbálta modernizálni ezt a pártot. Ugye, ha valaki ilyen nagyon, nagyon szereti a történelmi analógiákat, akkor most nevetgélhet egyet azon, hogy hát már akkor is Orbán Viktornak hívták az ellenfelet, és hogy a baloldal története akár úgy is megírható, hogy vannak neki egyébként adott esetben akár jó jelöltjei is, mint Kovács László, és akkor ezeket lecseréli ilyen mindenféle más emberekre, és természetesen nem Márki-Zay Péterről akarnék itt beszélni, mert hát nyilván a hallgatók azért most egy bizonyos politikai helyzetben hallgatják ezt. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy a baloldal hogy reagál válságokra, vagy a baloldali liberális tábor, vagy mondjuk a nem fideszes tábor, jellemzően mindig az, hogy hát jön egy új ember, egy messiás, egy valaki, még akkor is, hogy nagyjából rendbe mennek a dolgok. Szerintem Kovács László is ez volt, ő segített, nagyjából rendbe mentek a dolgok, csak egészen egyszerűen utána úgy tűnt, hogy nem elég dacára annak, hogy egyébként az MSZP vezetett a versenytársával szemben, és könnyen lehet, hogy Kovács Lászlóval ugyanúgy megnyerte volna a választást. Szerintem az ő érdeme azon túl, amit mondtál, hogy pont a szociáldemokrata pártát tette, hogy azért, ha valaki végignézi annak a korszaknak a vitáit, és nem semmi rosszat, meg minden tisztelet a mai politikusoké, azért Kovács László és Kunce Gábor duója mondjuk úgy a parlamentbe, az hát nem, hogy felvette a versenyt a fideszes szónokokkal, hanem hát azért rendszeresen megnyerte ezeket a parlamenti vitákat. Ma azt gondolom, hogy azért ez talán nehezebb állítani a mai parlamenti ellenzék tevékenységéről, hogy olyan egyértelműen dominálná a Fidesz. Az embernek sokszor az azért, hogy nem is versenyképes a Fidesz-szel.
Akkor kezdem a végén. Kovács Lászlónak szerintem az volt a nagy érdeme ebben a szituációban, hogy amikor részben egyébként a párton belüli okokból az kiderült, hogy ő nem lehet miniszterelnök jelöltje annak a pártnak, amely a vezetése alatt egyébként valóban vezetett a Fidesz-szel szemben a ciklus közepén, akkor ő nem robbantotta föl maga alatt ezt a pártot, és nem az volt erre a reakciója, hogy ha én nem, akkor senki sem, hanem nyilván neki sem volt kellemes lenyelni ezt a keserű pirulát, de onnantól kezdve, hogy látható volt, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, nem tud elég támogatást szerezni, ő beállt abba a munka megosztásba, ami valóban egy győztes kampány leosztásnak tűnt. Tehát volt egy, a Csaba most már utalt rá, és biztos fogunk még róla beszélni, hogy ennek a pártelnöki külön kommandónak, Kovács Lászlónak és Kunce Gábornak volt egy speciális szerepe a miniszterelnök jelölt mellett. Amellett Kovács azt vitte tovább pártelnökként, amit nagyon régen elkezdett az MSZP, tulajdonképpen még állampárt korábban elkezdett. Erről szerintem Péter, te sokkal többet tudsz, hogy hogyan próbálja a baloldal magát egy modernizáló erőként bemutatni a magyar történelemben, és ez részben arról is szól, hogy még az állampárt is, és aztán az MSZP is a saját maga modernizálásán és állandó modernizálásán keresztül igyekszik ezt bemutatni. Kicsit komikus is egyébként, ha fölüti az ember azokat a programokat, amelyek születtek a 90-es években, az szerepel bennük, ami egyébként ma is, hogy fiatalítani kell, meg kell szólítani a fiatalokat, hogyan lehet a kor nyelvén megszólalni, hogyan lehet új arcot mutatni, de persze lehetőleg úgy, hogy ugyanazok maradjanak a pártnak a vezetői, és legfeljebb egy ilyen körforgást mutassanak be. És egyébként az MSZP valóban mutatott egy ilyen teljesítményt, tehát az, hogy ők átjöttek az új rendszerbe, hogy egy 11%-os eredményt produkáltak 90-ben, de ezzel, ami nekik egy nagy vereség volt akkor, de helyet váltottak az új rendszerbe, és az új rendszerben pedig 93-tól kezdve elkezdték nagyon erőteljesen fokozni a népszerűségüket, az, hogy Hornyulának volt egy nemzetközi beágyazottsága, mint a rendszerváltó kormány külügyminiszterének, ezért ugye ezt a legitimitást is be tudta építeni a magyar politikai életbe, tehát neki nem kellett végül, persze volt apufajkázás, meg minden ilyen dolog, de egyébként a magyar választók többsége számára nem igényelt magyarázatot, hogy miért van itt Hornyula, ő egy népszerű politikus is volt, és a 94-es választási győzelmet követően részben ugye az SZDSZ-szel kötött koalíciónak is volt egy ilyen a régi demokratikus ellenzékkel kötünk koalíciót, tehát igazoljuk a demokratikus mi voltunkat, és valóban a 98-as vereség az nem ezért következett be, illetve nem is a bokros csomag miatt következett be, sok minden miatt együtt, egyébként szerintem legfőképpen azért, mert egyesült a jobb oldal, és ezzel, mint hogyha nem kalkuláltak volna, és Kovács László voltak éppen ezt az irányvonalat vitte tovább, és ez inkább az MSZP belső dinamikájával magyarázható, hogy, de lehet, hogy ez is egyébként a baloldalnak, meg a liberális csoportoknak egy sajátos jellemzője, hogy abból nem lesz vezető, aki a legnépszerűbb, és abból nem lesz vezető, aki sikeres, mert az már túl veszélyes, hogyha még a posztot is odaadjuk neki, és ezért inkább csináljunk valami olyan személyi mahinációt, hogy jó, hát persze maradjon ott, de azért ültessünk mellé valakit, aki kiegyensúlyozza, nehogy már ő legyen a megkérdőjelezhetetlen főnök, és ez egy ilyen hosszú, egyébként egy ilyen szappanopera jellegű lefutása volt ennek, 99-2000 fordulóján kezdődik ez el, és lyukat ki oda, hogy hát ha nem Kovács László, de nem is a vele szemben jelöltként behozott, visszahozott Németh Miklós, akkor egy harmadik ember, Medgyessy Péter legyen a miniszterelnök jelölt.
Na most Németh Miklós tényleg egy ilyen messiásként várták egyébként akkoriban. Én akkoriban kezdtem el újságot olvasni, ugye a 2000-es évek elején is emlékszem rá, tehát nagyjából, mint Grabowskira a macskafogóban, tehát akkor visszatér valaki, visszatér egy legenda, Németh Miklós, a rendszerváltó miniszterelnök, aki egyébként egy kiváló szakember, a Világbanknál dolgozott, vagy onnan érkezik vissza.
De mindegy, igen.
Ja, Nemzetközi Építési Fejlesztési Bank.
Tényleg mindegy.
Tehát volt ez az érzet, hogy ő lehet a csodafegyver. Na most miért nem sikerült ez a projekt?
Amikor az ember megnéz sok kampányt, akkor szerintem az egyik legfontosabb tanulsága, hogy az megint nem így utólag nem tűnik egy óriási nagy truvájnak, de egyébként sokszor elfelejtik, hogy az elvárásokhoz képest kell valakinek a teljesítményét mindig minősíteni. Németh Miklóssal szemben elképesztően nagy elvárások voltak, hiszen, ahogy beszéltük, a rendszerváltóban játszott szerepe okán, azért pont, mert hát ő egy külföldi szakember volt, egészen egyszerűen ő valószínűleg, hogyha nem egy kisebb csodát okoz azonnal, akkor is csalódást okozott volna. Most ehhez képest, mint annyian mások, akik egy ideig a politikán kívül vannak, az ő politikai képességei azért eléggé, mondjuk úgy, leamortizálódtak, vagy amortizálódtak. Ráadásul ne felejtsük el, Németh Miklós egy nem versengő időszakban volt azért politikus. Tehát nagyon más úgy szakmai sikereket elérni, hogy azért az ember nyugodtan mondhatja, hogy ő távol van a pártjától, mert nem nagyon van választás, ahol őt megmérestsék, vagy legalábbis ezen a választáson ő nem fog egyértelműen elindulni. Tehát nagyon magas elvárások, és ezeknek az elvárásoknak nem nagyon tudott megfelelni Medgyessy Péter, Németh Miklós, amikor majd Medgyessy Péterről beszélünk nem sokára, ott ugye pont az ellenkezőjét fogjuk látni, hogy viszonylag alacsony elvárások, és ezeket tudja teljesíteni. Nagyon sokat számít ez. Politikában bizonyos szempontból igazságtalan, és a magyar politikusok nem is mindig mérik fel Magyarországon, inkább mindenki azt szereti mondani, hogy ő mennyire jó, miközben valójában sokkal jobban járna, hogyha alul pozícionálná magát, és ezeket az alacsony elvárásokat igyekezne aztán felülmúlni. Megint csak nem bírom ki, hogy nem mondjam, lehet Márki-Zay Péternek éppen ez a stratégiája, hogy egyelőre alacsonyra helyezi az elvárásokat, és akkor lehet, hogy ezeket majd meghaladja a kampány egy későbbi részén.
Ez még csak annyit tennék hozzá, mert ez nagyon egyetértek ezzel a szellemes levezetéssel, de hogy még annyit hozzátennék, hogy Németh Miklósnak az bizonyos értelemben persze a hátrányára is vált, hogy ő most hazajön miniszterelnök jelöltnek, ráadásul ő nagyon komoly elvárásokat támasztott a saját pártjával kapcsolatban a tekintetben, hogy hogyan alakítsák át az egész irányítást, hogy ő nem lesz pártelnök, de miniszterelnök jelöltként az egész politikai vezetést irányítani szeretné, és akkor kialakult vele szemben egy olyan hangulat, amit úgy tűnik összefoglalni, hogy beleül a kézbe. Szóval mi itt küzdünk 10 éve, végigmentünk a legrosszabb időszakokon, újjáépítettük a majdnem semmiből a pártot, csináltunk belőle egy nagy, több millió szavazót megmozgató tömegmozgalmat, és most valaki hazajön és megmondja, hogy merre hány méter, és ez kifejezetten ellenszenvet váltott ki egy ponton túl. Másrészt, amire a Csaba utalt, ezek a bizonyos a politikai, tehát a napi politikai küzdelemben való részvételre alkalmas skillek, hát ez egy nagyon bonyolult szisztéma volt az MSZP, és ide nem lehetett csak úgy betrappolni. Szóval, hogy itt komoly irányzatok voltak itt ilyenkor, ebben az MSZP-ben még nem egy-egy ember jelentett egy irányzatot. Tényleg voltak különböző politikai elképzelések, platformok, különböző belső hálózatok, területi alapon személyekhez kötődő, de sok személyhez egyszerre kötődő hálózatok. Szóval nem lehetett csak úgy odajönni és azt mondani, hogy adjátok ide az összes hatalmat, és nyilván azáltal, hogy Németh Miklóst egy meghatározott része, azonosítható része támogatta az MSZP-nek, ez egyértelműen kijelölte az ő ellenfeleit is.
Csak azért, mert egy történelmi műsor, nem bírom ki, hogy nem mondjam el ezt az anekdotát, hogy ugye nagyon, nagyon nehéz kívülről, akár a piaci szektorból, ha máshonnan bejönni a politikában, mert az ember egy egészen más reflexet szabott állítólag, amikor a Truman elnököt Eisenhower váltotta, akkor ő mondta azt, hogy hát szegény Eisenhower eddig egy tábornok volt, ahhoz szokott hozzá az embereknek mondva, amit azt megcsinálják, most elnök lesz belőle, majd meg kell érteni, hogy mondom, hogy semmi nem történik ennek hatására. Ugye ilyen lehetett szerintem, amikor valaki kívülről bejön, tehát azt gondolja, hogy amit ő kér, az majd megtörténik, és hát nem történik meg, a politikának egészen más szabályai
van. Meg a Yes miniszterben van egy ilyen aranyköpés, amikor Hacker miniszter úrnak fölkínálnak egy uniós állást, és azt mondja, hogy hát ha ezt elfogadja, csak egy új pártot alapítva tudok visszajönni, és ezért nem fogadja el, és valahogy Németh Miklósnál ez volt a helyzet, hogy hát a régi pártjával nem tudott visszajönni.
2002. februárjában, 20 évvel ezelőtt, nagyjából milyen volt a helyzet, amikor elindult a kampány? A közvéleménykutatási adatok szerint.
Egy kiélezett helyzet volt a közvéleménykutatási adatok szerint, ami akkor egyébként a Fidesznek kedvezett, mert azért sokáig ott az MSZP vezetett. Megint csak, ha akarom, akkor nagyon sok analógiát találok. Egy diktatúrával vádolt kormány, amelyről azt gondolják, hogy egyre agresszívebb, amely akár el is akarja csalni a választásokat, áll szemben egy alapvetően demokráciát és jólétet ígérni próbáló, de nagyon sokszínű ellenzékkel, így is fogalmazhatom meg. De azt gondolom, hogy a legnagyobb különbség az mégiscsak kettős. Az egyik, és szerintem ezt mindig el kell mondanunk, amikor tudjuk, ez az erőforrás különbség. Tehát, hogy persze megoszlanak a vélemények arról, hogy most akkor Magyarország ebben az egész demokrácia, diktatúra kérdésben hol van, és szerintem most erről nem érdemes beszélünk, de az biztos, hogy azért akkor az ellenzék versenyképes volt erőforrású tekintetében a kormány oldalra. Nem tudom, több vagy kevesebb forrása volt, de nem az volt, hogy a 10 televízióból 9 a kormányi, nem az volt, hogy 10 plakátból 9 azért a kormány oldalé. Tehát, hogy egyrésztről ebben azért nagyon más volt a helyzet. A másik pedig, hogy hát ugye élénken élt a váltógazdaság emléke. Tehát szerintem ez is egy fontos dolog, főleg egy fiatal demokráciában, egészen más, mert persze más országokban. Angliában azt hiszem, ha jól emlékszem, Tony Blair 97-től 2009-ig 12 évig kormányzott, még tovább Thatcher, tehát vannak ilyen hosszú kormányzások. De egészen más ez egy 200-300 éves demokráciában, meg más Magyarországon, ahol azért mégiscsak szerintem a legtöbb ember alapélmény az, hogy 2010-ig így változtak a dolgok, azóta meg így a Fidesz van. Tehát ez egy nagyon fontos lélektani, hogy tetszik, gát az ellenzék előtt, hogy az emberek azt szokták meg, hogy hát úgyis a Fidesz kormányoz. Ennek van mindenféle olyan, amely akár a politikusi kontraszelekcióhoz vezet, tisztelet természetesen kivételnek. Vannak olyan elemei, amelyek az erőforrásokról szólnak, vannak, amelyek a médiáról szólnak, de a helyzet mégiscsak az, hogy nagyon régóta nincs igazán az ellenzékben olyan szereplő, vagy kevés az a szereplő, aki győztes kampányban részt vett, vagy ennek eredményeképp valahol volt. Nem véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc ilyen meghatározó szereplő tud lenni, mert hát ő ott volt. Tehát ehhez képest az MSZP, a Jobbik, a Momentum elitje, ők nem nagyon láttak győzelmet a saját idejükben, a fővárosban most már igen, de nem nagyon van olyan emlékük, hogy ez hogyan működik, és így próbálkoznak, és persze külföldről lehet példákat hozni, de az nem mindig ugyanaz. Tehát akkor is persze kiegyenlítettek voltak a küzdelmek, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább el tudta egy választópolgár a mentális térképén, vagy akár egy politikus nagyon könnyen el tudta képzelni, hogy ő 4 hónap múlva mondjuk egy ellenzéki politikus hatalomban lesz. Most persze elmondja a műsorban, hogy hát természetesen biztos vagyok a győzelme, valójában szerintem nehezen képzeli el, hogy ez így fog történni.
Kiélezett volt a küzdelem, egyébként váltakozva vezettek a pártok. Most ez egy külön sztori, hogy a választáshoz közeledve több olyan közvéleménykutatás volt, ami jelentős fideszes előnyt mért, és hogy ebből a közvéleménykutatók aztán később levontak bizonyos módszertani következtetéseket. De egyébként az egész korszakban egy fejfej melletti küzdelem volt jellemző. A Fideszre és az MSZP-re valójában például ennek a tavasznak az volt az egyik nagy kérdés, hogy az SZDSZ eléri a bejutási küszöböt, és hogy az, illetve mi épp eléri a bejutási küszöböt, és hogy ez hogyan befolyásolhatja a parlamenti erőviszonyokat, hogy ki tud olyan partnerre szert tenni, akivel együtt többségbe tud kerülni. Én azt gondolom, az MSZP és az SZDSZ stratégiáit akkor az aggaszthatta, hogy nem egymás kárára erősödik vagy gyengül-e a két párt. De témáikat illetően is fölváltva tudták erről a Csaba sokat többet tud a politikai napirendet befolyásolni ezek a pártok. És nem is ezeken a témákon akarnék végigmenni, hanem inkább azt mondanám, hogy azért volt ugye, hát igen, talán két fontos tényező. Az egyik az, hogy az ellenzék, az akkori ellenzék innovatívnak bizonyult. Ron Werbert nyilván szóba fogott hozni, Csaba is ír róla a könyvében, tehát hogy részben a negatív kampány, részben tulajdonképpen egy így visszatekintve nagyon magától értetődő felismerése volt a Werbernek, hogy hát itt van egy valódi országos hálózattal rendelkező párt, akkor ezen keresztül mozgósítani kell. Tehát, hogy ez egy óriási erőforrás tartaléka az MSZP-nek, hogy valóban az utolsó választóig el lehet jutni, és alkalmassá lehet erre tenni. illetve hogy a kampány témák megválogatásában is egy negatív kampányt, egy Medgyessy által képviselt, hát hogy kell ezt mondani, pozitív kampánnyal, hogyan lehet összeházasítani, ez egy innovatív kampánystratégia volt, amivel szemben tulajdonképpen a Fidesz egy ilyen a 98-as üzeneteknek egy ilyen inkumbens helyzetre való alkalmazásával kísérletezett, legalábbis az első fordulót megelőzően. A Fidesznek biztos, hogy az az emléke erről a kampányról, hogy túl puha volt, hogy nem volt offenzív, hogy nem mondták el jól a különbségeket, hanem ők arra a benyomásra építettek, ami az akkori 2002-es Orbán-féle ország vagy évértékelő beszédben szerepeltek, hogy az ország rakétája az itt fölemelkedik, ez volt azt hiszem egyébként a legrövidebb országértékelő beszéde Orbán Viktornak, tehát annyira kockázatkerülő volt, hogy 19 percet beszélt, hogy véletlenül sem mondjon benne semmi olyat, amit meg lehet támadni, az ország rakétája emelkedik, és ők úgy gondolták, hogy ha elmondják, hogy mennyi mindent értek el, akkor ez sikert fog hozni. És még egy dolog az ellenzék innovatív vitáshoz, ugye utaltunk arra, hogy az MSZP-n belül azért vita volt arról, hogy miért pont Medgyessy Péter legyen a miniszterelnök jelölt, vagy egyáltalán miért a pártelnök legyen, de hogy azért ez a folyamat lezárult 2001. június elején. És nem tudom pontosan, mikor alakulnak meg azok a kampánystábok, amelyekben például Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc szerepet játszik, de szerintem ezek már 2001 őszén biztos, hogy működtek, tehát a miniszterelnök jelölti kampány az egy akcióképes kampány volt, és például azok a mozzanatok, hogy az akkori autópályaépítés korrupciós gyanúival kapcsolatban milyen vizsgálóbizottságot, meg ilyen látványos sajtótájékoztatókat tartottak, hogy az aszfaltból kiesett darabokkal ott ült Keller László, ezek még 2001-ben zajlanak, ezek a nagyon, nagyon látványos dolgok, tehát hogy egy működő kampány volt fél évvel a választást megelőzően.
És nagyon jól felosztották a szerepeket. Tehát Kovács László volt az, aki a negatív kampányt vitte, és hát a negatív kampányból itt ugye az emlékezetes köteles beszédet kell ugye kiemelni, és a köteles beszédből legyártott negatív kampányt, fekete-fehér hirdetéseket mindenféle horrorisztikus effektekkel, és ehhez képest ugye Medgyessy Péter pedig a pozitív üzenetet hozta, aki egyébként nem is volt pártag, tehát hogy ő az, aki meddig egyesíti, képes a nemzet egyesítésre ebben az elképesztő felfokozott hangulatban.
Így van, hogyha, és ajánlom mindenkinek, hogyha valaki 2002-es, vagy akár aztán később 2006-os kampányfilmeket, vagy MSZP-s hirdetéseket néz, nekem az a benyomásom sajnos, hogy a mai MSZP, meg a mai baloldal a mai napig nem ért el azt a szakmai színvonalat, és ez nem pénzkérdés, mert csinálni egy ilyen fekete-fehér videót, ugye egyébként egy ilyen amerikai merítés, nem egy bonyolult dolog, szóval technikailag nem egy bonyolult dolog, ötletek kell hozzá, és ami még fontosabb, egy olyan politikai vezetés, ami ezt végrehajtja, mert és bocsánat, hogy nem egyértelmű.
Meg tudja, hogy ez neki miért fontos. Meg tudja rendelni.
Így van. Tehát ma nagyon sokszor látjuk azt szerintem, hogy ezek a politikai szereplők paradox módon azáltal, hogy gyengébbek, kockázatkerülőbbé válnak. És egészen egyszerűen nem mernek ilyen dolgokat tenni. Nem is nagyon tudjuk, hogy ki tudna eldönteni mondjuk, hogy az ellenzék egy ilyen típusú negatív kampányt csinál. Akkor ugye egy egyszerű helyzet volt. Volt egy pártelnök, egy magas legitimitású pártelnök. Ugye nem belemenve az MSZP jogi viszonyaiba, akkor ott a kampány szerkezet, illetve a miniszterelnök jelölt szerepe közjogilag is ki volt emelve az MSZP-n belül. Tehát el is tudott, volt döntéshozatali kompetenciája, el is tudott dönteni fontos dolgokat. És szerintem egy nagyon ügyes, meg nagyon jó negatív kampány. Csináltak, hogy ugye a negatív kampánynak néha van egy ilyen negatív érzete, és szerintem ez nem mindig indokolt, mert ezzel a köteles beszéddel, ne felejtsük el, ugye arról szólt, hogy hát Kövér László véletlenül azt nyilatkozta, hogy akinek nem tetszenek a kormány sikerei, menjen és akassza fel magát. Ez azért volt egy nagyon sikeres kampány, mert egyrészt tényleg mondta.
De nem ezt mondta,
nem
hanem...
Nem ezt mondta, azt mondta, hogy vegyenek egy igen.
Hogy aki nem bízik magában, aki nem bízik abban, hogy nagyobb tudunk lenni, az...
Igen. De egyébként az eredeti szöveg, szóval gáz volt az a szöveg.
Mindenképpen gáz volt, tehát, de hogy itt a volumét azt feltekerte.
Alkalmas volt arra, hogy kampányt csináljanak
bele. Én kampány szakmailag mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem persze a kampányon az erkölcs az mindig egy nehéz dolog, de hogy más szerintem az a negatív kampány, amely egy politikai szereplő egyébként létező attitűdjét erősíti fel, tehát azt nehéz lenne tagadni, hogy Kövér László lenézte, leszólta
akkor
azokat
is olyan
az embereket,
volt, mint ma.
Akik nem kormánypártják. Ez nagyon más, mint amit ma néha Fidesz csinál, hogy a semmiből kitalál dolgokat, hogy már pedig ezek ezt és ezt akarják, aminek semmiféle alapja van, azt szerintem az nem negatív kampány, ez hazugság.
Igen, és hát ráadásul, ugye akkor ennek volt ez a pozitív része, amit én nagyon egyetértek azzal, amit mondtál a felvezetésben, hogy ez persze az ősbűn része valahol, hogy ez a bizonyos aztán száznapos programként megvalósuló ígéretcsomag, ez mennyiben járul hozzá későbbi problémákhoz. De ugye ez is azért volt egy stratégiai gondolkodásba ágyazva, ez 13 plusz 1 ígéretként reklámozta a béremeléseket, nyugdíjemelést, az MSZP, most jogtál, de hogy nyilván egy fölismerhető formát adtak ennek a 13 plusz 1-el, meg nem mondom, mi volt a plusz 1, de hogy ez passzolt az MSZP-nek abba az egy évtizede gondosan építgetett imidzsébe, hogy ők azok, akik a szociális biztonság ígéretét a leghitelesebben tudják hozni. Erre vannak egyébként különböző kutatások, az MSZP majd valamikor 2006 őszén zuhan ki ebből a dimenzióból, és veszti el ezt a nagyon komoly előnyét, ugye egy olyan politikai közösségben, ahol a hétköznapi megélhetésért való aggodalom az egy állandóan jelenlévő probléma, és az, hogy az MSZP ebben a leghitelesebb tudott lenni másfél évtizeden keresztül, ez egy óriási versenyelőnye volt, és bizonyos értelemben ugye ők ezzel át is akarták fordítani a versenyt, hiszen a Fidesz egyrészt a családtámogatási rendszerrel, meg az akkori lakástámogatási rendszerrel kampányolt, és az MSZP azt mutatta meg, hogy lehet úgy is elosztási politikát csinálni, hogy azoknak adok, akiknek kevés jut, amúgy, és nem azoknak adok többet, akiknek amúgy is sok jut, illetve nagyon tudatosan igyekeztek ellensúlyozni a Fidesz ideológikus üzeneteit azzal, hogy ők azok, akik a hétköznapokról képesek beszélni, és ugye ezekért az üzenetekért volt felelős Megyesi Péter, mert volt egy ilyen nagyon sajátos, egy ilyen fél árnyék kormánya is, nem nevezte meg az összes leendő miniszterét, de a csuda tudja, hogy kulcstárcának tartott helyeken, vagy egyszerűen azokon a helyeken, ahol meg tudtak egyezni az MSZP-n belül, ő megnevezett miniszterjelölteket, és ettől mondjuk a mezőgazdaságnak, vagy a külpolitikának lett gazdája, és lettek olyan emberek, akik nem is feltétlenül voltak minden esetben nagyon, mert mondjuk Kovács László volt a külügyminiszter jelölt, de mondjuk Németh Imrét vagy László Csabát nem lehetett azért egy tipikus MSZP kádernek tekinteni. Tehát, hogy meg tudott jeleníteni olyan más politikus társakat, akik hozzá hasonlóan egy kicsit kívülről jöttek, de hát nyilván politikai bizalmat tudott építeni a számukra a saját közösségében.
Ugye, mivel nagyon kélezett lett a végeredménye a választások, hát nyilván már-már döntő szerepet játszhatott ebben. A vasárnapi választás előtti pénteki hosszas egyeztetések után végül létrejött televíziós vita, amit ugye a közgázban tartottak, ahol Megyesi Péter kívt Orbán Viktort, és el is ment a vitára, habár ugye sokan óvták őt, hogy egy ilyen debattőrrel szemben kimegy, és hát Megyesi Péter elment, és hát egészen zavarba ejtő volt, de nyerő volt az a stratégia, amit Megyesi Péter választott ebben a vitában.
Így van, a Megyesi Péter vita stratégiája is jól mutatja egyrészt az elvárások nagyon fontos szerepét.
De mondd el, hogy a könyved ezzel a jelenettel indul.
Ezzel a jelenettel indul ezzel indul, amikor hát fenn van az interneten, meg lehet nézni, amikor Megyesi Péter pontosan ezt mondja, hogy hát nagyon sokan óvták őt ettől a vitától, mert egy nagyon tehetséges színésszel áll szembe, na, és hát most akkor kiderül, hogy mi a fontosabb, és akkor most a bomoa. Egyébként nagyon jó értelemben vett színészkedés, nyilván ilyen nincs. Vagy az őszinte szó, még ha néha meg is reked, meg is akad. És hát ez ugye egy fantasztikus dolog, és mit tanít nekünk? Azt tanítja nekünk, hogy nincs olyan, hogy Orbán Viktort csak egy karizmatikus népvezér nyerheti meg, vagy csak ez, vagy csak az, ahogy a világban sincs. Vannak Angela Merkelek, akik kicsit szürkék, vannak Macronok, akik nagy dolgokat mondanak, vannak Boris Johnsonok, akik ilyen viccesek, mindenféle politikus létezik. Egy ilyen vitát az nyer meg, vagy egy ilyen vitában azt tud jól szerepelni, aki önazonos tud lenni, nem próbál belemenni azokba a butaságokba, amit az emberre néha rá akarnak kényszeríteni. Nyilván, ha Megyesi Péter nem ezt tanulta volna a vita előtt hetekig, hanem azt tanulta volna, hogy hogyan kell beszédhiba nélkül tömegeket lelkesíteni, akkor maximum tömegeket oszlathatott volna föl ezzel a felkészülésével.
Ez mondjuk annyiból is egy érdekes dolog, hogy vajon akkor később miért nem alkalmazták Megyesinek ezt a fajta képességét, amikor a miniszterelnök volt, hiszen a fölvezetőben is említett útelágazódás, nyelvbotlás, ugye egy hosszú beszéd felolvasásából keletkezett, amiről tudjuk, hogy ő nem volt alkalmas.
De persze tudjuk a válaszolni szerintem, mert akkor mögötte volt a teljes MSZP, meg mindenki abban volt érdekelt, hogy sikeres legyen, és aztán később kevésbé.
Ami egy újabb izgalmas tanulság arra vonatkozóan, hogy aki nagyon elől van, azt nem támogatjuk, holott ő hozta a sikert, szóval azért ennek is van politikai tanulsága. Azért is érdekes egyébként a vita. Egyrészt én ajánlok egy olyan összevetést is a hallgatóknak, hogy ha van erre kedvük és idejük, akkor a 98-as és 2002-es Orbánt vessék egymással össze, valamint vessék össze a 98-as és a 2002-es, sőt aztán a 2006-os vita szabályai, tehát hogy a 2006-oshoz képest mennyivel szabadabban áramlott ez a vita, ebből az most idézett bombóból egy félórás session keveredik, tulajdonképpen fölülírják az előzetesen megállapított menetrendet, és fél órán keresztül a családtámogatásról beszélgetnek. Ha valakit érdekel a szakpolitika, mondjuk mint engem, akkor azt fogja látni ebben, hogy tulajdonképpen fél órán keresztül megy egy adókapok, és tényleg kiderül, hogy miben különböznek. Rendkívül informatív annak a számára, aki ilyen szemmel nézi a politikát, és tényleg az derül ki benne, hogy van egy sokkal rosszabbnak várt fél, aki meccsben van azzal a miniszterelnökkel, akit mindenki az ország legjobb politikusaként könyvel el.
És aki ugye sokat beszél, Orbán Viktor többet beszél ebben a vitában, mert a Medgyessy Péter ugye úgy reagál, hogy ő azért jött ide, hogy lehetőséget ad a miniszterelnöknek, hogy megmagyarázza ezt a 4 évet, amiből egyenesen következik, hogy minél többet beszél Orbán Viktor, csak annál mélyebbre ácsegyik
magát. Még egy sajátosság van csak egyetlen fél mondatban, hogy 98-ban Orbán és 2002-ben Medgyessy is használ egy izgalmas technikát, azt nevezetesen, hogy azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal én egyetértek, csak jobban fogjuk csinálni. És ennek van egy nagyon, nagyon izgalmas behúzó hatása, és egy pozitív szerep, egy ilyen végtelenül megosztott és a megosztottságról kicsit képmutató módon mindig ilyen kesergően beszélő közlemény számára, hogy itt van valaki, lám, nem fog mindent eltüntetni, amit jónak tartunk, ezért aztán esetleg még olyan is szavazhat rá, aki hát addig csak gondolkozott, hogy ezt érdemes szabad elektenni.
Stáb is ezt tanulta azzal, hogy Orbán jön, más pedig marad, de hát azért ezeket az analógiákat nem érdemes túlfeszíteni. Az biztosan viszont érdemes, hogy az elvárások szerepét mindig érdemes. És Orbán Viktornak szinte sajnálhatjuk, mert ő valószínűleg tényleg tehát ha csak nem alázza le Medgyessy Pétert, akkor szinte minden csalódás okozhatott volna. Olyan magasan volt az image, jegyzem meg, ma is ott van, ebből meg hát vonja le mindenki azt a következtetést, amit szeretne.
Hát ugye Medgyessy Péter egy hízelgéssel kezdte magát a vitát, mire Orbán Viktor úgy reagált, hogy itt érzi, hogy a sajt csúszik ki a szájából, megidézve a Lapont emmesét, és aztán ugye 2 nappal később hát az arcára fagyott az a róka mosolya, amellyel elkezdte magát ezt a vitát. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, Tóth Csabával és Lakner Zoltánnal beszélgettem a 2002-es, szinte tökéletes ellenzéki kampányról, magam Csundellik Péter voltam a Politika Történet Intézet képviseletében.
Köszönjük, hogy velünk tartottak! A Politika Történeti Intézet podcastját hallották. Kérjük, kövessék honlapunkat és Facebook oldalunkat, iratkozzanak fel hírlevelünkre, és lehetőségeikhez mérten támogassák fennmaradásunkat. Működésünk ugyanis csak rövid távon biztosított. Az ehhez szükséges információkat megtalálják mostani adásunk leírásában. Várjuk Önöket legközelebb is!